Sziasztok! Ez itt a Spirocast, a Spirodalom.ar podcast adása Landa Gópával,
Gajantival
és Bacs Krisztával.
Sziasztok!
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 Nagyon örülök, hogy sikerült ezt az adást összehozni, hogy ez a második évfolyamunk első adása, és azért örülök, mert az első évfolyamban 5 adást készítettünk, és a 6-at megpróbáltuk 3-szor is rögzíteni, de most ehhez képest egyszer se sikerült. Úgyhogy most nagyon bízom benne, hogy a mai adás az sikeres felvétel lesz, és majd valami ki is kerekedik belőle. Elég, hogy mondjam, viszontagságos volt ez a év vége, ilyen szempontból is. Képzeljétek el, hogy volt egy olyan felvételi alkalom, amikor személyesen találkoztunk, elvittem a számítógépet, minden felszerelést, de otthon hagytam a szükséges mikrofonokat. Hát ugye anélkül meg elég nehéz podcastot rögzíteni. Aztán volt egy olyan alkalom, amikor megint csak találkoztunk, akkor meg a jegyzeteimet hagytam otthon, úgyhogy akkor azért nem sikerült fölvenni egy értelmes adást, és aztán a legutolsó alkalommal pedig az egyikünk lebetegedett, akkor meg azért nem sikerült. Hát úgy látszik, hogy a sors azt akarta, hogy az első évfolyamot azt hagyjuk abba az 5. adásnál, ugye, ami a Krisztával készített interjú volt. Reméljük, hogy most megengedi nekünk, hogy 2022-ben, itt mindjárt annak is a legelején folytassuk és fölvegyük egy újabb adást, úgyhogy hát hajrá, legyünk ezen rajta. Mielőtt még ebbe belevágunk, szeretnénk még egy dolgot bejelenteni, tulajdonképpen ilyen szolgálati közlemény gyanánt. Szeretnénk megköszönni Mohininek azt a sok energiát, amit befektetett a Spirocast adásainak készítésébe az első évfolyamba. Mohini volt ennek az egész dolognak az ötletgazdája, most viszont úgy gondolta, hogy másfele visz az útja, egészen pontosan arra adta fejét, hogy védikus jóga terapeuta lesz, ezt tanulja most nagy erőkkel, és most erre koncentrál, úgyhogy most az elkövetkező időszakban nélküle fogunk adásokat készíteni, de nagyon szeretnénk, ha akár részenként, akár majd egyszer végleg visszatérne és csatlakozna hozzánk az ő tudásával és lelkesedésével. Minden esetre nagyon szépen köszönjük neki az eddigieket, és várjuk tőle a szuper posztokat, mint ahogy eddig is. Oké. És akkor üdvözöljük a fedélzeten Krisztát, aki a 2. alkalommal van velünk. Ugye az előző adásban a legújabb csodálatos könyvéről beszélgettünk, aminek az a címe, hogy Így működik a lelked, és jelentem a gyerek megkapta karácsonyra, és nagyon tetszik neki. Nagyon jó tényleg a könyv, mindenkinek ajánlom. 10 év fölött és alatt is. Én azt javaslom, hogy vágjunk is akkor bele ennyi bevezető után. Ugye a mai adásunknak az a címe, hogy hogyan ne örüljünk meg 2022-ben. Ez egy nagyon jó kérdés, és az embernek az jut eszébe, hogy de hát hogy lehet ilyen címet adni egy első adásnak, amit egyébként 2022. január 2-án veszünk föl. És azért jutott ez eszembe, mert én azért arra számítok, hogy ez a 2022-es év, ez nagyon nem lesz egyszerű. Nem tudom, nektek mi a várakozásotok ezzel kapcsolatosan? Ti milyen évre számítotok?
Én egy kicsit nem osztom annyira ezt a pesszimizmust, amivel így elnevezted ezt a podcastot. Valamiért bennem nagy bizakodás van, hogy már túl vagyunk itt a nehezén, és most már tényleg voltunk bezárva hónapokat, és féltünk attól, hogy meghalunk, aztán lett oltás, kicsit kiszabadultunk, most már lehet, hogy talán jobb idők következnek, de most ezt nem vagyok én sem orákulum, de valahogy bennem van egy optimizmus.
Az jó, Gianti.
Hát én egy picit ezt a címet, hogy hogyan ne őrüljünk meg 2022-ben, egy picit átfordítanám úgy, hogy tehát ugye a megőrülés az egy szélsőség. És inkább azt mondanám, hogy hogyan kezeljük a szélsőségeket, vagy hogyan ne csúszunk bele a szélsőségekbe 2022-ben. Én is mindenképpen tehát osztom Kriszta optimizmusát, tehát én is mindenképpen egy jobb évet várok, és inkább az, hogy tudjuk kezelni önmagunkat, illetve nyilván nem lesz egy könnyű év, azért azt már látjuk ugye egyrészt a tavalyiból kifolyólag is, és lesznek átfedések, de mindenképpen én azt gondolom, hogy ha ezt tudjuk kezelni, akkor az egy jó év lesz, vagy jó év lehet.
Hát igen, egyébként erre utal a címválasztás, nyilván egy kicsit ilyen provokatív módon persze, de igazából erről lenne szó, de most én azért gondolom, hogy lesz azért őrület 2022-ben, mert választási évben járunk, ugye itt mindig figyelünk arra, hogy Spirokaszban nem politizálunk, nem azért, mert nincs véleményünk róla, hanem mert ez a fórum, ezt szeretnénk, hogy másról szóljon. Szóval választási év jön, és biztos, hogy ilyenkor az emberek megőrülnek, így vagy úgy, vagy mondjuk inkább így, hogy ne legyünk ennyire pejoratívak, hogy izgatottabbak lesznek, mint egyéb években, pedig az se semmi. És ráadásul, hogyha az ember elolvas bármilyen előrejelzést, legyen az gazdasági, vagy numerológiai, vagy akár asztrológiai, akkor hát olyan hogy mondjam, jóslatokat kap, hogy legszívesebben felvágná az ereit. Tehát ugye, amit nyilván senki ne tegyen, és azért is gondoltam, hogy ennek az adásnak legyen ez a témája, hogy azért ezt valahogy kerüljük el. Ugye, miről van szó? Ugye, ha megnézel egy gazdasági előrejelzést, akkor ott mindenféle inflációs prognózisokat lehet látni, amit az ember nagyon nem szeretne látni, meg egyéb mindenféle dolgokat, ha a politikát nézed, a világeseményeket, akkor ugye ott lehet tudni, hogy azért ott Ukrajna környékén hát nagyon sötét felhők gyülekeznek, és nem lehet tudni, hogy éppen kibabrál a piros gomb környékén. Ha megnézed az ilyen asztrológiai, vagy mondjuk numerológiai előrejelzéseket, akkor pedig ilyeneket lehet hallani, hogy ugye a 2022 az egy hatos év, és hát mik voltak a hatos évek, az első világháború kitörése, meg a második világháború kitörése is hatos év volt, szóval hát tényleg az ember ezeket, ha meghallja, vagy elolvassa, akkor mondja, úristen, még a végén eljutunk oda, hogy vissza fogjuk sírni a 2021-et, mi reméljük, hogy nem így lesz, de igazából ezek miatt én arra gondoltam, hogy nem lesz egyszerű ez a 2022-es év. Jó lenne, ha magunknak is, meg a hallgatóknak is tudnánk valamiféle kapaszkodókat adni, hogy ugye valószínűleg egy olyan évbe csöppenünk megint, ahol egy csomó olyan turbulens esemény lesz, amire személyesen nem vagy csak pici ráhatásunk lesz. Úgy valószínűleg úgy fogjuk érezni. Hát most mit tudunk mi tenni a infláció ellen, vagy az ukrán helyzettel? Nyilván a választáson el tudunk menni, le tudjuk adni a szavazatunkat, ott azért az valamit számít remélhetőleg, de azért lesz egy csomó olyan hatás, ami nagyobb lesz, mint mi, vagy úgy fogjuk érezni, hogy nagyobb, mint mi. Nyilván ezeket valahogy érdemes kezelni, vagy ezekhez valahogy érdemes viszonyulni. Jó lenne ezekhez nem úgy viszonyulni, hogy mondjuk az ember, mit tudom én, csokiba folytja a bánatát, hogy nem mondjak mást, nem mondjak nagyobb alkoholtartalmú élvezeti cikkeket, mert ugye ezeknek aztán később meg lesz a következménye. Képzeljétek el, most csak egy rövid kis történetet hagyj fűzzek ide, hogy most éppen nagy fogyókúrába kezdtem, mert elegem lett abból, hogy kövér vagyok, és fogytam is 12 kilót, zárójelbe zárva. De ez úgy sikerült, hogy elmentem egy kínai gyógyászattal foglalkozó dietetikushoz segítséget kérni. És összeállított nekem egy egyedi étrendet, amit hát nem könnyen, de azért valahogy tudok követni, és ennek meg is van a hatása. És ettől az úriembertől tudom, hogy 2020-21-ben Magyarországon a zsírmáj betegségben szenvedők száma az többszörösére nőtt. És ez alapvetően nem azért van, mert az emberek, ugye amikor lockdown volt, akkor bezárkoztak és csokit ettek, vagy sok bort ittak mondjuk, hanem azért van, mert amikor az ember olyan helyzetbe kerül, hogy úgy érzi, hogy nem tud rá hatni, nincs eszköze, bizonytalannak érzi magát, akkor a szervezetnek az egy ilyen ősidőktől fogva kódolt reakció, hogy elkezd cukrot raktározni, cukrot legkönnyebben a májba tud raktározni, és onnan tud a legkönnyebben kivenni, és egyébként emiatt a bizonytalanság miatt, mondta nekem ez a kínai gyógyászattal foglalkozó úriember, ezért van az, hogy most a zsírmája szenvedők, vagy küzdők száma az megnőtt 2-3-szorosára. Ez is eszembe jutott, amikor a címadáson gondolkoztam, hogy ne kelljen már zsírmájat növeszteni, biztos vannak egyéb eszközök, és próbáljuk meg valahogy ezeket itt összeszedni, hogy tudnánk ezt elkerülni, hogy tudnánk a turbulenciákat átvészelni. Ugye biztos, hogy olvastátok Voltaire Candidját, aminek ugye az a vége, hogy az utolsó mondat, utolsó párbeszéd utolsó mondata, hogy Candide azt mondja, hogy oké, ez van, hát akkor műveljük kertjeinket. És ugye mindig ez szokott előjönni, hogy oké, amikor ilyen turbulens helyzet van a világban, akkor zárkozzunk be, és várjuk meg, amíg elmegy a fejünk fölött a vihar, vagy mit csináljunk, és egyáltalán hogy kell érteni ezt, hogy műveljünk kertjeinket. Tegyünk arra, hogy mi van a világban magasról, vagy ez pedig valami más jelent. Milyen kertet kéne itt művelni. Szóval az én javaslatom az lenne, hogy erről beszélgessünk a mai alkalommal egy kicsit, hogyha benne vagytok.
Jól hangzik.
Milyen eszközeink vannak erre? De Krisztához fordulok itt első körben, vagy első sorban. Aki esetleg nem ismerné Krisztát, akkor az hallgassa meg az előző adást, az első évfolyam 5. adása, mert ott elég részletesen bemutattuk, illetőleg be is mutatkozott. Szóval Kriszta, mint felkent pszichológus, a pszichológia eszköztárából tudna nekünk javaslatokat tenni. Mit tegyünk zsírmáj növesztés helyett?
Igen, ezen a felkent pszichológuson itt nevettek, mert én meg úgy szoktam fogalmazni, hogy aki pszichológusként végzi, szóval, hogy ezt sokféleképpen meg lehet ragadni, hogy hogyan lesz valakiből pszichológus, de én köszönöm, hogy itt lehettek, mert szerintem nagyon izgalmas ez a határterület a témáink között. Engem ez külön-külön nagyon foglalkoztat, hogy lehet a pszichológiából átkacsintani a spiritualitás területeire, hol lehet közös pontokat találni. Hát zsírmáj ügyben van egy pár ilyen gondolat a fejemben. Egyrészt az, hogy azért ez a 2 év, amióta bejött a COVID, azért nagyon megterhelt minket. Nagyon, tehát hogyha most pszichológus szemmel nézem, nagyon előhozta a halálszorongást, nagyon előhozta az egyedüllétet, a szociális életnek a bezárkózását, azt, hogy szeparációsan is szorongunk, ugye nagyon sok ember ment el totális izolációban, egyedüllétben, nagyon sok hozzátartozó kellett, hogy úgy búcsúzzon el, hogy nem láthatta azt, aki elmegy. Ezek borzasztó dolgok egyébként, csak hogy nagyon az elején így bele így fejest ugrunk ebbe a mélységbe, de hogy nem kevés, ami mögöttünk van, szerintem. És egy abnormális helyzetben szerintem az a normális, ha valaki szorong. Tehát, hogy nem járunk szerintem az abnormalitásban nagyon, ha zsírmájat növesztünk, mert egy nagyon, nagyon meredek helyzetet kell túlélnünk. Ez az egyik ilyen gondolatom.
Szerintem ez egy nagyon igen, fontos gondolat, hogy ilyen helyzetben, ahogy mondtad, normális, ha valaki szorong.
Abszolút,
szerintem. Mert az első, amire az ember gondol, hogy úristen, akkor velem valami baj van.
Igen, szerintem abszolút egy érvényes dolog pocsékul érezni magunkat egy rossz helyzetben. Szóval, hogy akkor vagyunk igazából ott, ahol lennünk kell. Mert hát mi egyebet lehet tenni, lehet ilyen hurrá optimizmusba menni, és nem tudom én, kovászt készíteni, és hurrá, de jó, de közben meg a világ így a romjaiban hever körülöttünk. Szóval, hogy ennek az ellentétét így választhatjuk azt, hogy nem vesszük észre, és bezárkózunk egy kis saját világba. Közben meg akkor, tehát, hogy akkor hazudunk is ezzel magunknak. De azért az is fontos persze, hogy ez a bizonytalanság, amibe lökött minket ez a helyzet, hogy ezzel mit kezdünk, ami szerintem az egyik nagy sugárútja a bizonytalanságból, meg a félelemből, szorongásból való kijövésnek, az a hit, amit sokan választanak. És ez egy relatíve elérhető út, hiszen mondhatjuk magunknak azt, hogy a halállal szembesülve, hogy na jó, de visszajövünk, hiszen van lélekvándorlás. Vagy na jó, de megyünk a mennyországba, és ott majd jó lesz nekünk. Szóval, hogy választhatjuk ezeket az utakat, de azok az emberek is itt vannak, akik ezt nem tudják valamiért választani, és én ezért tartom például nagyon-nagyon fontos könyvnek, a Jalomnak a Szemben a nappal című könyvét, mert ő pont olyan, tehát úgy beszél erről a halálfélelemről, halálszorongásról, hogy megpróbál olyan gondolati utakat találni, ami kifejezetten nem a hit útja, mert mégis használható valakinek, aki valamiért azt nem tudja választani. Nem akarnám itt nagyon zanzásítani ezt a könyvet, de valahogy olyanokra lyukad ki, hogy, mert nem érdemes zanzásítani, mert nagyon sok minden van benne, de olyanokra lyukad ki, hogy mennyire fontos az, hogy teljes életet éljünk, mert akkor nyugodtabban tudunk szembenézni a halállal, meg a kapcsolatainkat ápoljuk, hogy ez igaz, hogy a halálon egyedül, tehát a halálkapuján mindenki egyedül halad át, de mégsem mindegy, hogy egészen odáig valaki ott van-e velünk. Szóval, hogy én lehet, hogy tennék egy ilyen különbséget, hogy ha a halál szorongásunkkal akarunk valamit kezdeni, akkor választhatjuk a hit és a spiritualitás útjait, meg választhatunk valami egyebet is, tehát nem vagyunk teljesen eszköztelenek, ha ez nem áll rendelkezésre. Igen. A másik, ami pedig nagyon előjött, ez az izoláció, és ez pedig nagyon nehéz szerintem megint csak. Tehát azért mi emberek, társas lények vagyunk, töltődünk a társas kapcsolatainkból, és ezektől nagyon le voltunk választva. Igaz, hogy megtanultunk alkalmazkodni, ugye online oktatás, én is online tartottam a tanácsadást, és működött is, de azért érdekes, hogy bár mondjuk például egy pszichológiai tanácsadás tud online működni, még akár relaxációs technikánkat is tudok online átadni, de mégis valahogy van egy plusz, amit a személyes jelenléte ad egy másik embernek, és az nincs meg, és ettől nagyon meg voltunk fosztva sok, tehát hosszú időn keresztül. Úgyhogy én ebbe az irányba gondolkodom, hogy ez sem könnyű, ez is nagyon nehéz, és szerintem ez a 2 év felértékelte ezt az egymás jelenlétében levést. Ugye nagyon online a világunk már egyébként is, Facebook, Messenger, Meet a podcaston, tehát hogy mindenki nagyon online van, és mentünk ebben a világban 2019-ig, hogy üzengettünk egymásnak, utazgattunk a világban jobbra-balra, de ebben volt egy ilyen látens izoláció szerintem egyre inkább. Nem tudom, hogy ti esetleg észleltetek-e ilyesmit, de hogy azért más Messengeren büffinteni egy-két választ, meg kérdést az ismerőseinknek, mint leülni egy kávéházba ketten, egy asztalhoz, és ott egy óráig beszélgetni mondjuk. Valahogy van egy ilyen hozzáadott értéke annak, hogy valamire időt szánunk, és a személyes jelenlétünk, és szerintem ez a 2 év ez nagyon felértékelte ezt.
Hát ez nagyon így van. Nyilván időt szánunk, akkor arra figyelmet is szánunk, és nyilván emiatt is más lehet a minősége a kávéházi beszélgetésnek, mint a Messengeren való, vagy SMS-ben való csetelésnek. Nyilván ez a fajta bizonytalanság meg fog maradni. Tehát lehet, hogy egy más formában kapjuk majd a nyakunkba az egészet, mert talán nem leszünk ennyire bezárva vagy elzárva, mert talán akik ezért felelősek, azok is rájöttek, hogy ezt így nem lehet hosszú távon csinálni. Nyilván más megfontolásokból, nem elsősorban pszichológiaiakból, inkább gazdaságiakból, talán kevésbé leszünk bezárva. Ugye ennek azért már látjuk a jeleit, meg a folyamányait, de ettől még a bizonytalanság az itt lesz velünk. És egy picit másféle bizonytalanság lesz. Tehát most talán nem bezárva leszünk, de rémizgetve ugyanúgy leszünk, ijeszgetve leszünk, folyamatosan, gyorsan fognak változni a körülmények. Lesz mitől félni, vagy szorongani, én azt gondolom sokaknak, és engem az érdekelne, hogy akkor ami jön, vagy ami várható, tehát ez a kevésbé bezárt történet, ezzel hogyan tudnánk megbirkózni?
Hát én azt gondolom, hogyha ugye már ki kell menni a világba, és kint vagyunk a világban, akkor tudomásul kell azt venni, hogy alkalmazkodnunk kell. Az utóbbi időben nagyon sok szélsőséghez kellett alkalmazkodni. Ugye a bezártság, és amit Kriszta mondott, nekem is ez nagyon megütötte a fülemet, hogy természetes, hogy az ember szorong. Kellene egy olyan kapaszkodó, vagy nem tudom, egy olyan pont, amikor felismerem, hogy igen, szorongok, mert meglettem félemlítve, mert bizonytalanság, mert most ráadásul bezártak, és nincsenek körülöttem azok a személyek, akikből erőt meríthetek, és amikor meg kiszabadulunk, akkor meg annyi minden zúdul rá az emberre, hogy csak saját magunk lehet az egy biztos pont, tehát saját magunkból kiindulva kell igazodni ezekhez a változásokhoz, mert onnan jön minden, ott van belül minden, és akkor nálam itt jön az be, amit a Kriszta mondott, hogy a hit, hogy mifelé forduljon az ember, és az teljesen mindegy, hogy az Isten, vagy van egy olyan saját hite az embernek, amit felépített, de hogy én azt gondolom, hogy abból lehet építkezni, és ehhez vannak ugye különböző módszerek, akár ugye Krisztánál a pszichológiai módszerek, és ennek szerintem a legfontosabb alapköve a bizalom. Tudjak bízni valami olyasmiben, amiből én tudok építkezni. És akkor itt következhet az, hogy ugye amikor volt az izoláció, meg ez a bezártság, hogy ott a tényleg az online világ rengeteget segített. Ezt is tudomásul kell venni, hogy fel vagyunk gyorsulva, és most például most is a podcastnál, ez most egy nagyon nagy szerencse, mert pont azt beszéltük a múltkor a Nanda Gópával, hogy az, hogy nekem nem kell elmenni, tehát hogy nem kell személyesen találkoznunk, azzal én nyerek egy órát. És ez is nagyon fontos, hogy az idejét hogyan osztja be az ember, hogy olyan módszerek vannak, akár a buddhizmus, akár a keleti megközelítés, ami segíthet ebben, és nem biztos, hogy mindenki ismeri ezeket a dolgokat, amikkel segíthetne magán.
Mielőtt erre rá kanyarodunk, ugye itt bennem az motoszkált végig, hogy itt a Kriszta beszélt, hogy itt az első lépés, mint általában, amikor az embernek segítenie kell magán, hogy föl kell ismernie azt a helyzetet, amiben éppen van. Tehát föl kell ismernie azt, hogy akkor én most szorongok, vagy félek valamitől, mert ha ideig el sem jutok, hanem mondjuk automatikusan nyúlok a csokis üveg után, akkor biztos, hogy megint a zsírmánynál fogok kikötni. Tehát igazából nekem az lenne itt még a kérdésem, mielőtt a technikákban részletesebben belemennénk, hogy amikor félek vagy szorongok, akkor ezt hogy tudnám fölismerni? Mit gondoltok erről?
A jellegzetes testi jelei szoktak ennek lenni, ha az ember jó kapcsolatban van a testével, akkor ezt észre is veszi. De aztán sokan vannak, akik nem is nagyon vannak tudatában a testi működéseiknek, nagyon tipikus történet az, hogy valaki szorong, és szorongásában, ugye mi szorongásnak valami belső feszültséget, a szorongás szó alatt mi valamilyen fajta belső feszültséget értünk, nem feltétlenül félelmet, lehet ez valami belső konfliktus, vagy lelkiismeret furdalást, valami rossz érzés, amit nem engedünk tudatosodni, csak a feszültsége jön át. És az egy elég tipikus történet, hogy valakiben van egy ilyen föl nem ismert, nem tudatosított szorongás, de ez úgy állandó szinten van, és ettől ő nem veszi észre, de például a légzése kicsit szaporábbá válik. Jobban, több oxigénnel telítődik a vére. Na most, hogyha oxigénnel telítettebb a vérünk, mint kellene neki lennie, akkor attól elkezdünk zsibbadni, szédülni, ájulás közeli állapotba kerülni, és ezt aztán, ha ez így felerősödik, egy öngerjesztő is a folyamat, mert ugye megriad, hogy na mitől szédültem el, akkor még jobban kezd szorongani tőle, és hát ebből lesznek a pánikrohamok, amit úgy lehet oldani, hogy az ember egy kicsit nem lélegez, tehát hogy egy tudatos légzés technikával, ahol több a kilégzés, mint a belégzés, azzal lehet egy pánikrohamot oldani például, erre szokták így rátanítani a klienseket, pánikbetegeket, hogy ezt egyrészt vegyék észre, hogy készül egy roham, legyenek tudatosak a testi előjelekre, mert ott vannak, és hogy akkor egy tudatos kontrollal ezt így maguknak megtanulják oldani. Hát aztán persze majd még egy következő történet, hogy azt a szorongást, amit ezt az egészet kiváltotta, akkor annak a mélyére menni. De a testi jeleinkre tudatosnak lenni, és észrevenni, ahhoz kell egy jó barátság a testünkkel, vagy egy jó kommunikáció testünkkel.
Meg egy tudatosság talán, egy figyelem.
Igen.
Ugye ez nagyon érdekes, hogy ezt hoztad föl, mert itt mindjárt egy érintkezési pontot találtunk ugye a jógával, mert amit te itt most elmondtál, mint egy olyan módszer, amit adott esetben egy terapeuta javasol a kliensének, azt ugye nem így hívják a jógában, hanem van egy más, ez egy technikát jelent, ezt pránajámának nevezik, tulajdonképpen azt jelenti, hogy a prána olyan működés, ami a prána nem pazarló felhasználását jelenti, és ezt pedig a légzés irányításával próbáljuk, vagy próbálják elérni, legalábbis ezt tanítják. Hát, hogy tudjuk, ez más kérdés, de mondjuk erre törekszünk, amikor jógázunk. Egyrészt az ászanák alatt, másrészt, amikor ezeket a légző gyakorlatokat végezzük. Ugyanúgy meg lehet ezt tapasztalni, meg lehet tanulni, hogy amikor az elönti a... Hát most majdnem mondtam valamit, hogy mi szokta elönteni az ember agyát, a düh, akkor milyen típusú légzést célszerű alkalmazni ahhoz, hogy ez onnan aztán elmenjen. És ugye azt is mondják a jógik, hogyha valaki rendszeresen műveli ezeket a légzőgyakorlatokat, meg persze a többi gyakorlatot is, de most maradjunk ennél, akkor ez segít neki egyrészt abban, hogy tudatosítsa ezeket a problémákat, tehát hogy észreveszi egyáltalán, hogy most elönti a dű az agyamat, mert tudja, hogy milyen az, amikor nem önti el, és megtapasztalta ennek a hatását, és adott esetben ezeket, hogy mondjam, napközben is tudja használni, vagy menet közben is tudja használni. Tehát ez egy olyan tétel, szerintem, amilyen univerzális, vagy így absztrálható, hogy figyelni kell a saját jelzéseinkre, legyenek azok testiek vagy lelkiek, és tudatában kell lenni ezeknek is, meg ezeknek a trükköknek, vagy technikáknak, vagy módszereknek, amiket ilyenkor alkalmazhatunk, és akkor például nem lesz belőle pánikroham, mert meg lehet, hogy megfogtad már a kezdet kezdetén, vagy tudod oldani a szorongásodat, legalább oldani, még ha talán megszüntetni rögtön nem is. Ebből is látszik, hogy semmi új nincs a nap alatt.
Igen, meg el tudom képzelni, nem tudom pontosan, hogyan és miképp keveredett ez bele a pszichológiába, mint technika, de hogy el tudnám képzelni, hogy ez akár a jóga közvetítésével került bele. A Faludi György ír le egy érdekes dolgot, hogy amikor Hogy valahogy ezt a feszültséget, ami mondjuk a rákosi rendszerből rájuk sugárzott, ez a folyamatos szorongás és félelem, hogy mi lesz itt, hogy ő úgy vette észre, nyilván nem vezetett róla statisztikát, de ő úgy vette észre, hogy ez abban csapódott le az emberekben, hogy így fűfa, virág, mindenki kamatyolt egymással, ahol tudott. És hogy ez egy érdekes dolog szerintem, hogy a szexualitásnak is van egy ilyen feszültségoldó szerepe, és egyébként ezt még Jalom is leírja a Szemben a nappal című könyvében, hogy elfekvőben, vagy öregek otthonában a bentlakók, azok nagyon felfokozott szexualitással tudnak reagálni arra, a halál közelségére. Érdekes.
Igen, az életbe lehet kapaszkodni.
Igen, igen, ő is így magyarázza, hogy valahogy ezzel is így kapaszkodunk az életbe valahogy.
Mondjuk ezt nem csodálom, hogy ez pont Faludi György vette észre.
Igen.
Ez, mondjuk a bioversek fordítása előtt, után vagy közben. Az még igen. Egy érdekes igen. Kérdés neked lehet. Nagy... De...
Igen, ez abszolút befolyásoló tényező, neki nagy témája volt a halálfélelem is, meg a szexualitás is, úgyhogy nem csoda, hogy ő ezt észrevette.
Igen. Igen, hát elő kell venni a Faludit és olvasni, meg azt a másik könyvet is, amit ajánlottál, azt majd a YouTube-on majd kirakjuk a linkjét, akkor ha valakit érdekel, ott meg tudja majd nézni. És akkor még ezeken a technikákon szerintem kicsit még elmélkedjünk, vagy menjünk tovább, hogy milyen technikáink lehetnek itt még. Mert ugye ez a légzés technika, amit említettünk, és zárójelben ez azért jó, mert nagyon könnyen meg lehet tanulni, tehát ehhez nem kell jóginak lenni, meg nem kell hajlékonynak se semminek levegőt venni, amíg tud az ember addig ezeket a gyakorlatokat képes végezni. Tehát milyen eszközeink vannak még? Felismertük, lélegeztünk, kicsit lenyugodtunk, akkor mit csináljunk? Keressünk magunknak valamiféle hitet, amiben kapaszkodni tudunk, van-e még a tarsolyunkban eszköz?
Hát utána jöhet az elmélyedés, ugye a meditáció, ha már összekapcsoltuk így a jogával, vagy ezekkel a módszerekkel, akkor ugye általános tapasztalat, hogy egy ilyen pránajáma gyakorlat után sokkal könnyebben megy az elcsendesülés. Tehát a meditáció is könnyebb, egyébként na, meditációnak, de sokféle fajtája van, ugye sétáló meditáció, akkor lehet fekve meditálni, ami fennáll a veszély, hogy az ember belealszik, de az sem egy rossz történet.
Ez nálam garantált.
Én az ülőbe is képes vagyok így pillanatokra szerintem elmenni az alvás felé. Ugye a buddhizmuson belül is többféle válfaja van a meditációnak, többféle módszere, és van egy olyan, ami a szemlélődésről szól, tehát az tényleg csak leül az ember, becsukja a szemét, próbál elcsendesülni, és próbál nem gondolkodni, de annak az a lényege, hogy csak figyeljük meg, tehát jöhetnek a gondolatok, mert miért ne jöjjenek, tehát, de abban a pillanatban, ahogy én azt mondom, hogy jó, akkor most meditálni fogok, ezerrel az agyam, tehát hogy akkor minden megtörténik, és akkor igen?
Ez teljesen természetes. Egyébként erről készítettünk egy külön adást, tehát akit ez érdekel, az hallgassa meg az első évfolyam negyedik adását, ha jól emlékszem, mert az csak a meditációról szól, és ott egyébként ezeket alaposan ki is veséztük, hogy az is egyébként teljesen normális és törvényszerű, hogy az ember mondja, jó, akkor leülök meditálni, akkor elkezd viszketni az orra, zsibbadni a lába, ugat a kutya, akkor hívják föl hatan telefonon, nyilván ennek is megvan az oka, és hogy ezzel mit lehet kezdeni. Igazából erre van egy külön adásunk, ott másfél órán keresztül boncolgattuk ezeket ott még Mohinival. A meditáció egyébként az már egy nagyon-nagyon magas szintű eszköz, és nagyon nehéz oda eljutni. Már csak ami előbb emlegetett nehézségek miatt is, egy kutyaugatás, orrdiszketés, és Hát én azt szoktam mondani, hogy én már évek óta imitálom a meditációt, mert én nem gondolom, hogy amit én produkálok, az a meditáció, amit mondjuk a jogik a Himalájában tudnak, és nem is, hogy mondjam, haragszom ezért magamra, mert ők lehet, hogy már 100 élet óta gyakorolják ezt, én meg valószínűleg nem, tehát nyilván mindenkinek a saját szintjéről kellene valahogy tovább lépni, de igazából arra akarok kiérni, hogy a meditáció az már egy nagyon-nagyon magas szintű dolog, tehát hogyha most annyit mondunk, hogy oké, meditálj, és minden meg lesz oldva, akkor az egy valid mondás, csak hát ez olyan, mint amikor azt mondják egy túlsősnek, hogy te figyelj, hát fogyjál már le. Jó, oké, le akarok fogyni, csak hát rám jön a falási roham, akkor megeszem, ami a hűtőszekrényben van. Tehát nekem nem segítség az, hogy fogyjál le, mert én is tudom, hogy le kéne fogy, de hogy? Ugye, hogy? És ezt a hogyot keressük, mert ahhoz, hogy az ember eljusson a meditációhoz, ahhoz már egy elég, hogy mondjam, rögös utat végig kellett járnia, és mindenféle dolgokat neki meg kellett tapasztalnia, és be kellett vetnie. Itt jön be megint a jóga, aminek nyilván egy csomó módszere megtalálható a mai pszichológiában is, már csak azért is, megint egy kockázárójelet nyitok, mert ugye a modern pszichológia egyik atya, ha jól tudom, Carl Gustav Jung, akit egyébként Indiában úgy neveztek, hogy a fehér jógi. Tehát olyan szinten merített a keleti tudásból át a nyugati pszichológiába, hogy szerintem nincsenek, szóval semmi csoda nincs abban, hogy itt is, ott is megjelennek ugyanazok a dolgok. És akkor, ha megnézzük, hogy mit mondanak a jógik, vagy mit mondanak a buddhisták, akkor végül is ők azt mondják, amit mi is mondtunk már eddig az elején, hogy figyeld meg magad, legyél tudatos, és belül tedd rendbe a világot, mert ha a belső világodat rendbe teszed, akkor a külső világod is majd rendbe kerül, mert a külső az a belsődnek a tükröződése. Na most, amikor az ember ezt hallja, akkor azt gondol, én is azt gondolom, hogy jaj, de jó, hát még egy ordas nagy közhely, ez olyan, mint hogy hát fogyjál le. Oké. Hogy teszem rendbe a belső világomat, és nem nagyon értettem, hogy minek nekem ehhez a lábamat a fülem köré tekerni, ugye az ember első körben ennyit lát a jógából, és végül is erre szerintem az a válasz, hogy ez egy út, aminek a ászana gyakorlás is, meg a légző gyakorlatok gyakorlása is, meg a filozófia művelése is egyébként a része. Valahol el kell ezen indulni. Az emberek többsége egyébként úgy indul el, hogy szeretném mondjuk legyőzni például a szorongásomat, és akkor megtanulok egy-két légző gyakorlatot. És egyébként ez be tud szippantani bárkit ebbe az útba, vagy erre az útra be tud vonzani. De mégiscsak arról van szó, hogy meg kellene érteni az alap dolgokat, hogy ki az, aki fél, vagy ki az, aki szorong. És ez a nagy kérdés, ha ezt az ember valahogy meg tudná érteni, akkor már rögtön nem félne és nem szorongana. Na most nagyon nagy ládát nyitottunk most ki ezzel, tehát a mai adásban ez mind nem fog beleférni, viszont ami még szerint nagyon szeretném, ha beleférne, hogy a megértés a jógik szerint ugye az önmagunk megismerésével kezdődik, és hát ez ugyanaz, mint amit a görögök is mondtak, ugye tudjuk, mi volt kiírva a Delfoi Jósda beléptető kapujára, ugye állítólag, és tulajdonképpen ugyanezt mondják a jógik is, és én azt gondolom, amennyit én látok a modern pszichológiából, hogy tulajdonképpen a modern pszichológia sem mond más, mint ezt. Most itt Kriszta bólogat, a hallgatók nem látják, de bólogat. És ugye amit a jógik mondanak, hogy működik az ember, most nyilván nem a testi funkcióira gondolok, az pedig úgy néz ki, hogy azt mondják, hogy az elménk az négy fő funkcióval rendelkezik, és ezeknek a működését és egymáshoz való viszonyát kell megismerni, kiegyensúlyozni és a megfelelő irányba terelni ahhoz, hogy az ember belső működése kiegyensúlyozott legyen, és ha ez az állításuk, hogyha a belső működésed még egyszer kiegyensúlyozott, akkor bármiféle viharában az életnek te meg tudsz állni, középen tudsz maradni, ugye, ahogy a buddhisták is mondják, és nem, hogy el tudod viselni azokat a körülményeket, hanem adott esetben még a javadra is tudod fordítani, ki tudod venni belőle ezekből azokat a dolgokat, amik adott esetben a te fejlődésedhez hozzájárulnak. És azt mondják, tehát, hogy az elme 4 funkcióval rendelkezik. Az első funkció az ahamkára, amit egyébként egónak nevezünk, tehát itt a nyugati fül számára ez az ismerős, az ego, ennek a védikus elnevezése az ahamkára. Ez az ego mondja azt, hogy én vagyok, én. Tehát ha valaki ilyen jogikus írásokat tanulmányoz, akkor ez a kis é, kis en, tehát úgy szokták leírni, ez az én. Azt mondják a jogik, hogy ha nem vagyunk őszinték magukhoz, akkor egoistává válunk, és ha egoisták vagyunk, akkor sem magukhoz, sem másokhoz nem tudunk őszinték lenni, és minél egoistábbak vagyunk, annál kevésbé vagyunk őszinték, és ez az őszinteségi hiány az, ami másokra is kisugárzik, és ettől leszünk olyanok, akikre azt mondják például, hogy mérgező személyiség. Úgyhogy ez az ahamkára, ez egy szükséges, ám de veszélyes dolog. Azt is mondják, hogy szükséges. Tehát ez nagyon fontos, mert itt az ember hajlandó arra, hogy hát ez ami szemét, hát ez van, akkor ez az ördög itt az emberben, ez az ego, ezt kell legyőzni, megtörni, hát igen, a jogik erre azt mondják, hogy az ahamkára az szükséges, tehát az ego nélkül az ember nehezen, sőt, nem tudna létezni az anyagi világban, mert ez az, ami tulajdonképpen a lelket, ami nem anyagi, összekapcsolja az anyagi valósággal. És hát azt mondják, hogy ezt felszámolni, hát nyilván törekedhetsz rá, ezt tökéletesen felszámolni nem fogod tudni, viszont itt nem is ez a cél, hanem azt, hogy ezt valahogy fényesíts ki. Tehát azt szokták mondani, hogy úgy kell csinálni, mint a részkilincsel, addig fényesítgetni, meg szidolozni, hogy egyrészt az fényes legyen, és hogyha sokat fényesítgeted, akkor előbb-utóbb elkopik olyan szinten, hogy a későbbi fejlődésedet már nem fogja akadályozni. De ez még mindig csak az egyik funkciója az elmének, tehát ez az ahamkára vagy az ego. A másik, a buddhi, az intellektus funkciója, amit úgy szoktak leírni hasonlatként, mint egy alabárdos ajtónál, vagy két alabárdos, akinek az a dolga, hogy a csarnokba megválogassa, hogy mit enged be. Tehát ez tulajdonképpen a megkülönböztető értelem, vagy megkülönböztető intellektus, és ez dönti el, hogy mit enged be, és mi elé tartja keresztbe a bárgyait. És itt ez azért fontos, mert amit a buddhi beenged az elmébe, az lesz benne. És az fogja mozgatni a gondolataidat, és a gondolataid fogják mozgatni a cselekedeteidet, a cselekedeteidből pedig kialakul a sorsod, a sorsodból meg a karmát. Tehát nagyon-nagyon fontos funkció ez a buddhi, és tulajdonképpen ezen is ezért kellene dolgozni, hogy válogassuk meg, mit engedünk be. Tehát mint ahogy az ember, ugye, nyugaton most már elég nagy a body knowledge, tehát most már mindenki igyekszik, aki csak teheti megválogatni, hogy mit enged be a testébe, tehát nem szeretjük már a nátriumglutamátot megenni, meg nem szeretjük már az ételfestékkel színezett üdítőket adni a gyereknek, stb. Ezt ugyanúgy meg kell válogatnunk, mondják a jógik, hogy az elmébe mit engedünk be, és ezért kell edzenünk a buddhit. Mert amit a buddhi beenged, az dolgozza föl a következő tudatfunkció, amit ők úgy neveznek, hogy manasz, ami tulajdonképpen ellát minket a külső világ információival, olyan értelemben, hogy feldolgozza ezeket. És mint ilyen, ez felel egyébként azért a funkcióért, amit mi klasszikusan gondolkodásnak nevezünk. Tehát ez tulajdonképpen ez a gondolkodó szervünk, vagy gondolkodó funkciónk, de itt jön ugye be a buddhi szerepe, hogy az alapvetően azokkal tud dolgozni, amit beengednek hozzá ezek az alabárdosok. A negyedik funkció, amit úgy hívnak a jogik, hogy csitta, ez pedig tulajdonképpen a benyomások, lenyomatok és emlékek gyűjtőhelye. Én azt képzelem, hogy ez az, amit a pszichológia tudatalattinak vagy tudattalannak nevezhet, de majd ez ügyben majd segítséget kérek Krisztától. És tulajdonképpen azt mondja a jóga, hogy ezeket a funkciókat kell először is megérteni, aztán valamilyen módon uralni, és összehangolni a végén. És ezzel tudsz eljutni a kiegyensúlyozottsághoz, ahhoz a kellemes állapothoz, ami persze még mindig nem a végcélja a jogának, ezt azért hozzáteszem, de a mi témánk szempontjából egy nagyon kellemes állapot, vagy fontos részcél, hogy kiegyensúlyozott leszel, és nem tudnak kibillenteni az újabb és újabb külső löketek vagy hullámok a belső egyensúlyokból. És egyébként a jóga ehhez nagyon-nagyon sok eszközt rendelkezésünkre bocsájt, amiket tehát egyébként viszont nehéz sokszor művelni, de azt mondják a jógikus szentiratok, hogy ez egy olyan út, ami nincs veszteség. Tehát bármennyit is fektetsz ebbe bele, az a javadra válik, és azt nem lehet elveszíteni. Tehát még nyilván ezt azért is mondják, hogy az embernek vannak hullámvölgyei, és időnként úgy elveszíti a lendületet, meg a magabiztosságot, hogy ez is benne van a pakliba, nem baj, ne aggódj, amit belefektette energia, az nem veszett kárba.
Amiket most így elmondtál, én annyi mindent így lejegyeztem magamnak gondolatot, hogy most egy párat így elsorolok menet közben, de lehet, hogy az lesz a legjobb, ha így sorba megyek vele, mert ahogyan így beszéltél. Először beszéltél erről, hogy belső lehetősége van-e az embernek, oké, hogy mondják kívülről, hogy le, de hát, és ez szerintem nagyon fontos, hogy én ugye bántalmazottakkal foglalkozom, és hát a bántalmazottakról egy külső szemlélőnek majdhogy nem az első öt mondatában az benne van általában, hogy de hát miért nem hagyja ott a bántalmazóját? Hát igen, ugye lehet, hogy lenne rá külső lehetősége, de belső lehetősége nincs. És ez a belső lehetőség, ez nagyon trükkös dolog, mert akkor azt kell megnézni, hogy mi az akadálya, mi a belső akadály, mik a belső korlátok. De ez egyébként minden lelki problémára, vagy élethelyzeti problémára igaz, hogy ugye valaki elmegy egy pszichológushoz, az első dolguk az lesz, hogy tesznek egy célkitűzést, mert hogy a lélek az egy olyan dzsungel, hogy ott tudnod kell, hogy merre akarsz menni, mert bárhova mehetsz. Tehát minden embernek van mindenféle életterülete, mindegyiken lehetne valamit csinálni, tehát biztos, hogy lehetne csiszolni, találni valamit, de ezért általában első dolgunk tenni egy ilyen célkitűzést, hogy oké, akkor ebbe az irányba indulunk. És mondjuk akár a túlsúlyossággal kapcsolatban, most megint egy nagyon jó könyv jut eszembe, van az Éhes lélek gyógyítása, ezt Tukács Liza írta. Ő egy egész könyvet írt arról, hogy mik a belső akadályai annak, hogy valaki lefogyjon. Például, hogy mondjuk a neveltetésünk ugye ne hagyj ott semmilyen maradékot, mert a nagyszüleid éheztek. De hát te már nem éhezel, és amit te megeszel maradék, az nem maradék.
Afrikában éheznek a gyerekek, hát főleg, nehogy már lehet meg, hát miközben van nekem az.
Főleg ott, igen. De hogy ugye, amit mi megeszünk, az nem maradék, hanem fölösleg, és rajtunk landol. Ez csak egy, és aztán még persze akár ilyen mély lélektani okok, hogy az ember így védi le magát bizonyos külső negatív hatásoktól, vagy belső hiányállapotát ezzel akarja enyhíteni. Tehát annyi minden van itt, hogy ebben most nem megyek bele mélyebben, mert akit ez mélyebben érdekel, annak ezt a könyvet tudom ajánlani. És aztán még az is van itt, hogy ez a spirituális út, ez egy nagyon érdekes dolog. Így próbáltam így beazonosítani ezt az elme négy funkcióját, ahogyan így mondod, és hogy vajon mi lehet. Én azt gondolom érdekes, hogy ez a buddhi, amiről beszélt, hogy mit engedek be, azt én lehet, hogy pszichológusul észlelésnek mondanám. Mert hogy az észlelésünknek van egy ilyen szűrő funkciója, és mi az, amit, vagy figyelemnek, hogy mire figyelek, mit engedek be adott pillanatban, vagy úgy általában. És ez azért lehet nagyon torz. Ugye, hogyha éhes vagyok, akkor könnyebben beengedem a ételre vonatkozó jelzéseket a külvilágomból, de ha mondjuk egy homofób vagyok, akkor lehet, hogy az alapján szűröm meg a világomat, vagy nem tudom, ha baloldali vagyok, akkor az alapján, ha jobboldali, akkor az alapján, tehát hogy szűrjük a világunkat, és az észlelés szintjén is szűrjük. Tehát a nekünk nem tetsző információkat akár észre se vesszük. Volt ilyen pszichológiai kísérlet, hogy például a csúnya szavakat, a káromkodásokat, vagy az ilyen érzelmileg megterhelő szavakat, mint mondjuk nemi erőszak. Vagy, tehát, hogy ezeket század másodpercekkel ugyan, de később és ismerjük fel, később megy be az észlelési rendszerünkbe. Tehát van már az észlelés szintjén egy ilyen hárításunk, ez ilyen érdekes dolog. Aztán ugye ez a manasz, ez a gondolkodó funkció, igen, hogy azt gondolnám, hogy igen, mondjuk így a frontális lebenyünknek, amit ő csinál, hogy ahogyan így feldolgoztuk ezeket a dolgokat. Én nem tudom, hogy ez a csitta, ez a tudatalatti volna-e. Én azt tudom mondani, hogy ha az, akkor nem csodálom, hogy azt is harmóniába kell hozni, mert hogy a tudatalattink azért nagyon el tud gáncsolni minket a spiritualitásunkban is. Én főleg emiatt vagyok pszichológus, mert úgy érzem, hogy itt még nekem tök sok tennivalóm van, mielőtt elkezdenék meditálni, akár komolyabban, hogy én úgy érzem, hogy van még dolgom a saját lelkemmel, amíg az olyan harmóniába tud jönni, hogy szerintem sok spirituális kereső hamar lép erre az útra, és szeretné kihagyni ezt a nagyon fontos pontot, hogy az ő saját lelkét rendbe hozza, harmóniába hozza. És nekem van is erre egy ilyen elnevezésem, hogy én spirituális hárításnak hívom ezt. Tehát, hogy amikor azzal hárítjuk el a számunkra kellemetlen késztetéseinket, tudatalatti tartalmainkat, hogy ó, hát én már meghaladtam ezt, én már ennél magasabb szinten vagyok. Biztos ismertek ilyet, hogy annyira benne van az ebben a rózsaszín, ó, hát én ilyen önzetlen, meg nem tudom, milyen ember vagyok, én már meghaladtam az egómat, típusú emberek, és hogy közben meg olyan alantas dolgokat tudnak elkövetni, ami arra utal, hogy ott még nagyon nincs rendben a lélek szintjén egy csomó dolog.
Ezt is tanítják egyébként a jogik, hogy egyébként ezt spirituális egónak szokták nevezni, és okay. Ez is egy trükkje az elmének, hogy amikor elhiteti veled ezt, amit te mondtad, hogy ó, hát én már felülállok ezen, akkor ez egy ugyanolyan egó trükk, és azt szokták mondani, hogy arról lehet fölismerni, vagy ott lehet tetten érni ezt a fajta trükközést az ego részéről, az elme részéről, hogy ha azt érzed, hogy te miatt több vagy különb vagy, mint egy ateista, vagy teljesen minden, mint akárki, emiatt te többnek érzed magad, na akkor az a spirituális egódnak a trükkje, és akkor ott állj meg, és mondd, hogy na hát erről aztán szó nincsen, mert pont ezt akarom meghaladni, vagy leküzdeni.
De jó. Ez egyébként már nem először történik velem, hogy én kitalálok valamit, aztán rájövök, hogy más már kitalálta előttem.
De ezt így elnevezve még, tehát ezt a fajta elnevezést, hogy te mondtad, én még nem hallottam. Ez egy másik. Hát nincs olyan nap alatt, hát azt szoktam erre mondani, hogy hát most ilyen szempontból könnyű a jogiknak idézőjelben, mert az egész életüket erre teszik föl, de hogy könnyű, hát ennél nehezebb szerintem a világon nincs, de hogy adott esetben életeken át ezeken gondolkoznak, ezt figyelik évezredeken keresztül, hát persze, hogy azonosították ezeket a funkciókat, még ha nem is azt mondták, ahogy te, hogy homloklebeny, mert CT-jük még nem volt, de eszük, meg idejük, meg kitartásuk volt.
Igen, egyébként ez olyan érdekes még, hogy ez a Tehát ez a hárítás, ugye azt hárítjuk, amit nem akarunk elfogadni, mert alantasnak gondoljuk magunkban, nem elfogadhatónak gondoljuk magunkban. Például azt, hogy tökéletlenek vagyunk, vagy bizonyos dolgokban akár hibázunk, vagy netán bűnt követünk el, tehát hogy ez az emberi mi voltunk része, és hogy ez a harmóniába hozás, ez mint szó nekem nagyon tetszik, hogy, mert abban benne van az, hogy nem elutasítom azt a részemet, hanem valahogy valami mást csinálunk vele, és abban van egy jó adag elfogadás. Nem azon a módon persze, hogy jó ez így, hanem hogy felmérem, hogy ez van, és ez így most ez a helyzet, aztán majd valamit kezdek vele.
De nagyon érdekes, hogy említetted, hogy bűn. És most erről az jutott eszembe, hogy nemrég készítettünk egy fordítást, ahol a Divine Life Society elnöke, aki egy jógi, Indiából küldött egy ilyen újévi áldást és tanítást, majd ezt is kilinkeljük alulra, hogy hol lehet ezt megnézni, és ő ott például megemlíti, hogy a szanszkritban a pápa szó jelenti azt, hogy bűn. És mit ért ennek ő bűn alatt, és ide akarok kiukadni, hogy a tudatlanságot, tehát aki elvéti az utat, nem hajlandó megtanulni, amit meg kell, az a bűn. Tehát nem az a bűn, hogy most, mit tudom én, ellop valamit, arra nyilván van egy másik szó, arról most itt nem volt szó, de igazából a bűn, a lényegi bűn az ez. A keleti gondolkodás szerint, hogy elvétem az utat, vagy nem tudom azt, amit egyébként tudhatnék, és kellene is tudnom.
Igen, itt azért itt a bűnfogalom, ez most megint nagyon messzire vezet, nem biztos, hogy bele tudunk menni, de nekem azért eszembe jutnak akár a pszichopaták, akár a narcisztikusok, hogy, tehát, hogy azért van az, akinek én nem egészen a tudatlanságot érzem a bűn forrásának, hanem nagyon is tudatos, egy nagyon is tudatos működésmódot.
Ezt ők egyébként úgy értik, ha jól értem, aha, hogy az alaptudásod hiánya az, ami a bűn, mert azok a cselekedetek, amiket utána teszel, és amiből utána ugye szerintük a karmád is majd összeáll, az abból fakad, hogy te azt nem tudod, amik ugye az alaptörvényszerűségek, amit egyébként a Jézus is mondott, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagad, hogy amit magadnak nem szeretnél, azt mással se tedd, stb. Tehát, hogy ezeket az alapigazságokat nem tudni a bűn, mert ezeknek a tudásának a hiánya, vagy ezeknek a negligálása miatt teszel aztán olyan dolgokat másokkal, amit egyébként mi itt Európában, azt mondjuk, hogy bűn és egyébként büntetés jár érte, vagy ők ezt így értik, hogy ez az ősbűn, vagy az eredendő bűn. És egyébként ez a nyugati filozófiában is megjelenik, hogy azért nem nehéz megszabadulnunk a eredendő bűntől, vagy az ős bűntől, ugye, amit a Bibliában az alma jelképez, mert olyan szinten vált az életünk részévé, hogy észre se vesszük. Tehát ezért megint oda jutunk vissza, hogy észre kéne venni, hogy mi a probléma, mert ha nem veszem észre, nem tudok rajta segíteni, és talán ez a legnehezebb. Hú, nagyon sok ládát kinyitottunk, és az a helyzet, hogy hát lassan letelik a mai adásidőnk, pedig nagyon nem jutottunk a mai adásvázlatunknak a végére, mert még most jönne a poén, amit viszont nem lesz időnk kivesézni. Ezért azt javasolnám, hogy mit szólnátok, ha folytatnánk ezt a témát, és készítenénk erről még egy következő adást is.
Egyetértek.
Igen, én is úgy érzem, hogy még van itt mit kitárgyalni.
Most jönnének azok a konkrétabb, vagy még konkrétabb eszközök, amikkel ezeket a félelmeket, szorongásokat lehetne csökkenteni, meg amivel ugye megtalálnánk a középpontunkat, és ott is tudnánk maradni. Amiket én itt összeírtam magamnak, hogy beszélni szeretnék róla veletek, ezek a jógikus személyiségfejlesztés eszközei, amit egyébként úgy hívnak, hogy szádana csatyustaja. Nyilván ezt nem így fogjuk emlegetni, mert Nem kell, de egyébként itt nagyon sok minden van. Most nem fogok belemenni, csak így fölvillantásképpen, hogy miről van szó. Van itt nekünk ilyen eszközünk, hogy Viveka, Vairagya, Satsampat, ami önmagában egy hatrétegű erény, úgy hívják, hogy hatrétegű erény, Satsampat, és önmagában ezek nagyon fontos témák, tételek és módszerek, és itt van mindenkünk a koncentráció és a meditáció. Tehát ezekről mind kéne beszélni, most ez akit érdekel, akkor azt kérem, vagy arra bíztatom, hogy akkor hallgassa meg a következő adást, amit ezek alapján most már kénytelenek leszünk elkészíteni, mert megígértük. És akkor innen tudjuk folytatni, hogy mik a jogikus személyiségfejlesztés eszközei, és akkor ezekhez majd ugyanígy megpróbáljuk hozzápasszintani a pszichológiai személyiségfejlesztési eszközöket, és akkor talán egyrészt érthetőbbé is válik. Ha valaki az egyik oldalt érti, akkor lehet, hogy kicsit jobb rálátása lesz a másikra, és viszont másrészt pedig tudunk adni egy menüt, egy eszközrendszert, egy választékot, amiből az ember meg tudja találni azt, hogy melyik pontba tud belekapaszkodni. És akkor, ha abba belekapaszkodik, akkor legalábbis nekem az a saját tapasztalatom, hogy akkor ez az út, ez valamelyik út be fogja szippantani, és biztos, hogy előrébb jut, mint ahol volt eredetileg. Jó, hát ha ez jó végszónak, akkor tegyük ezt az újévi fogadalmat meg, hogy elkészítjük a következő adást is. Oké, bólogatnak a hölgyek. Ja.
Azt hittem, hogy elköszönsz, vagy valami, mert nem akartam beleszólni.
Igen.
Ennyi fért a mai adásunkba. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és meghallgattatok bennünket. A mai adásban ajánlott könyvek íróját és címét a YouTube videó leírásában fogjuk közzétenni. Ha az adást nem a YouTube-on hallgattad meg, és szeretnéd megismerni ezeket az információkat, akkor kérlek látogass el a spiradalom.art blog szekciójába, ahol egy posztot fogunk készíteni a ma elhangzottakról, és ott is megnézheted, milyen könyveket ajánlottunk. Várunk benneteket a következő adásban, addig is kísérjétek figyelemmel a spiradalom.art-ot, és olvassatok sokat!